Kedves hallgatom! Pál apostol a Kolosséiakhoz írt levél első részének 14. versében azt mondja Krisztusról, hogy benne van megváltásunk és bűneink bocsánata. Nem csak, hogy átkerültünk az ő királyságába, hanem benne van bűneink bocsánata is. Ez mindig kapcsolatos Krisztus vérével. Isten nem önkényesen és érzelmi alapon bocsátja meg bűneinket. Mi az ő fia vére által nyerünk megváltást, apolytrósziszt, ami azt jelenti, hogy a rabszolgák megszabadítása. Ő megfizette az árat, hogy kiváltson minket a rabszolgaságból. Pál apostol hálát ad Istennek 5 csodálatos értékért. Először azért, hogy részeseivé lehettünk a szentek örökségének a világosságban. Megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának királyságába. Isten megváltott minket Krisztus által, és megbocsátotta bűneinket vére árán. Mégis nagyon sokan vannak manapság, akik mindezekért imádkoznak. Keresztény barátom, ezek a tieid. Miért nem köszönöd meg neki ezeket? Már szóltunk az Úr Jézus Krisztus személyéről az énekek éneke magyarázatában. A Kolosséi levélben most közel kerülünk ehhez a témához, és megismerjük annak teológiáját. Ez igen magasztos, fenséges és nagyszerű szakasza ennek a levélnek. A téma itt az Úr Jézus személye. Nem tudunk túl sokat mondani róla, és sohasem leszünk képesek ebben a levélben felfogni őt minden csodájában és teljes dicsőségében. Ez a szakasz választ ad azoknak, akik tagadják Jézus Krisztus istenségét. Hogy megértsük ezeket a verseket, rá kell jönnünk, hogy milyen csodálatos az Úr Jézus. Pál különösen igyekszik válaszolni az egyházban keletkezett legrégibb eretnekségre, a gnoszticizmusra. Egy másik az első eretnekségek közül az arianizmus. Alexandriai Arius azt mondta, hogy az Úr Jézus Krisztus teremtmény, teremtett lény. A niceai zsinat Krisztus után 325-ben válaszolt erre az eretnekségre, amikor kimondta, hogy a fiú valóságos ember és valóságos Isten. Később az egyház történelemben Socinus hirdette azt az eretnekséget, hogy Jézus nem volt Isten, és hogy az emberiségnek nincs szüksége bűnből való megváltásra. Azt tanította, hogy nem vagyunk teljesen romlottak. Ma ez az unitarizmusnak és némelyik kultusznak az alapja, ideértve a Jehova tanúit is.
Itt Krisztus azonosítására 9 jellemző sorol fel, amelyek mássá teszik őt, és feljebb valóvá bárkinél, aki valaha élt a világon. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Kolosséi levél, első rész, 15. vers. Ő a láthatatlan Isten képe. A kép eikón görögül. Miként lehet ő a láthatatlan Isten képe? Nem veszünk fényképet arról, ami láthatatlan. Miként lehetséges ez? János ezt világossá teszi evangéliumának bevezetőjében. Kezdetben volt az ige. Ez a kezdet az, aminek nincs kezdete, mert Krisztusnak nincs kezdete. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. János evangéliuma, első rész, első vers. Aztán János ezt mondja, az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliuma, első rész, 14. vers. Ha János evangéliumában meg akarod találni a karácsonyi történetet, akkor itt van. Ő testé lett. Így lett a láthatatlan Isten képmásává. Miként történhetett ez? Úgy, hogy ő Isten volt. Ha nem lett volna Isten, akkor nem lehetett volna a láthatatlan Isten képévé. Ő az elsőszülött minden teremtmény közül. Ez kijelenti kapcsolatát az Atyával és helyzetét a Szent Háromságban. Isten az örökké való Atya, a Fiú az örökké való Fiú. Az ő helyzete a Szent Háromságban az, hogy ő a Fiú. Ő elsőszülött. Ez jelzi az egész teremtett világ előtti felsőrendűségét. Az egész teremtett világ feje, de nem azt jelenti ez, hogy ő született először. Meg kell értenünk, amit a Szentírás az első szülött kifejezésen ért. A Szentírás sehol sem tanítja, hogy Jézus Krisztus Betlehemből indult. Azt olvassuk Mikeás könyve 5. részének 2. versében egy nagyszerű proféciában, hogy majd Betlehemben születik, de ő öröktől fogva való. Ézsaiás könyve 9. részének 5. verse ezt mondja, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. A gyermek megszületett, de a fiú adatott. Ő az örökké valóságból jött, és magára vette emberségünket. Pál korának egyik filozófiájával foglalkozik, ami a misztérium vallásokat jellemezte. Ezt nevezték demiurgosznak, és azt tartották, hogy Isten teremtett egy teremtményt, aki közvetlenül alá rendeltetett. Aztán az a teremtmény teremtett egy másik lényt, aztán az a lény megint teremtett egy másik lényt, és így kellett végigmenni a létrán, míg végül az ember odaérkezett egy teremtményhez, aki teremtette ezt a világmindenséget. Ezek Istentől kiáradó emanációk voltak. A gnoszticizmus azt tanította, hogy Jézus volt egyike ezeknek a teremtményeknek, mint Isten egyik emanációja. Most Pál választ ad erre. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus az elsőszülött az összes teremtmény között. Ő áll mindenek mögött. A görög szó a prototokosz, ami azt jelenti, hogy a teremtett világ előtti. Ő nem a teremtett világban született. Ő az, aki eljött 2000 évvel ezelőtt és testté lett. Ő létezett minden teremtmény előtt. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Jelenések könyve, 1. rész, 1., 2. és 3. vers. Isten az Atya, az örökké való Atya. Isten a Fiú, az örökké való Fiú. Soha sem volt, amikor Krisztus született volna. Számos hely van a Szentírásban, ahol az Úr Jézust elsőszülöttnek nevezi az írás. Ő az egész teremtett világ elsőszülöttje. Ő az elsőszülött a halottak közül. Ő az egyszülött. Őt a halottak közül az elsőszülöttnek nevezik az első rész 18. versében. Erről beszélt a zsoltáríró. Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem. Az én fiam vagy. Fiammá fogadtalak ma téged. 2. Zsoltár, 7. vers. Pál megmagyarázta ezt a gondolatot egy nagy prédikációban, amit Galácia tartományában, a Piszídiai Antiókiában mondott. Pál ott kifejtette, amit a Zsoltár író értett azon, hogy Krisztus elsőszülött a halottak közül. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust, ahogyan megvan írva a 2. Zsoltárban is. Fiam vagy te, ma nemzettelek. Apostolok cselekedetei, 13. rész, 32. és 33. vers. Amikor Jézus Krisztust az egész teremtett világ elsőszülöttjének nevezik, akkor nem Betlehemben történt születésére utalnak. Ez nem a karácsony leírása. Ez azt jelenti, hogy neki elsőrendű a helyzete. Ennek semmi köze sincs az ő eredetéhez. A Zsoltár író ezt mondja, én pedig elsőszülöttséggel ajándékozom meg, felséges lesz a földi királyok között. 89. Zsoltár 27. vers. Ez nagyon világossá teszi, hogy Krisztus, mint örökké való fiú, elsőrendű helyen van a teremtett világban. Más szóval, ő a teremtő. Nincs demiurgos, nincsenek egymás után teremtett lények. Ő maga teremtett mindent. Hadd említsek néhány más igeverset is a Szentírásból, ami beszél Krisztus személyéről. A Zsidókhoz írt levél első részének 3. versében ezt olvassuk. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Ez nem nagyon hangzik úgy, mintha ő pusztán teremtmény lenne. Ő az Istenség második személye, és az angyalokról ugyanezt mondja. Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűz lángjává, de a fiúról így szól. A te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Zsidókhoz írt levél, első rész, 7. és 8. vers. Barátom, itt nem arról van szó, hogy az Úr Jézus teremtményként született. Mi arról beszélünk, hogy ő Isten. Amikor eljött a világba, gyermek született, de fiú adatott nekünk, és ő az örökkévalóságból érkezett. Az angyal ezt jelentette ki Máriának. A Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. Lukács evangéliuma, első rész, 35. vers. Miért? Mert ő Isten fia. Ő Isten volt, mielőtt eljött volna e világba. Simon Péter megszólalt és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Máté evangéliuma, 16. rész, 16. vers. Most érkezünk a következő két nagy nyilatkozathoz Jézus Krisztussal kapcsolatban. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reánézve teremtetett. Kolossé levél, első rész, 16. vers. Benne teremtetett minden. Ha mindent ő teremtett, akkor ez tisztázza azt a kérdést, hogy ő teremtmény vagy teremtő. Az a nyilatkozat, hogy ő az egész teremtett világban az elsőszülött, nem azt jelenti, hogy ő teremtmény, hanem azt, hogy ő vitte véghez a teremtést. Kétfajta teremtmény van, látható és láthatatlan. Nagyon érdekes itt megjegyeznünk, hogy a szellemi lények különböző fokozatait említi ezen a helyen. Trónusok, uralmak, fejedelemségek, hatalmasságok, tehát fokozatok vannak az angyali seregek között. Más versek a Szentírásban elmondják nekünk, hogy vannak szeráfok és kérubok, és vannak arkangyalok. Aztán vannak az átlagos, mindennapi angyalok. Az Efézusi levélben megfigyelhetjük azt a tényt, hogy a mi ellenségünk szellemi ellenség, és a sátán seregeivel együtt lázadt fel. Ezért vannak a szellemi ellenségek között is különböző fokozatok. Csodálatos, hogy mindent Krisztus teremtett. De itt egy másik igazság, hogy minden ránézve teremtetett. Az egyik legfontosabb igazság ebben a vonatkozásban, hogy mi Isten örökösei vagyunk, és örökös társai az Úr Jézus Krisztusnak. Lehet, hogy egy egész csillagot ad örökségül. Nem tudom, de gyakran gondolkodtam már ezen. Azt hiszem, hogy nagyon elfoglaltak leszünk az örökké valóságban. Ott nem leszünk földhöz ragadtak, hanem új testet kapunk, ami mentes lesz a gravitációtól. Az új Jeruzsálem nevű városban élünk. Képesek leszünk végigutazni Isten hatalmas világegyetemén. Nem tudom, hogy a világegyetemnek mennyi részét kívánja nekünk átadni. Ő teremtett mindent. Ő úgy irányítja azt, hogy megfeleljen akaratának. Ez az ő világegyeteme. Ha valaha csodálkoztál már azon, hogy bizonyos fajtáknak bizonyos fajta levelük van, ez azért történt így, mert ő akarta. Ezt ő teremtette, és ez érte teremtetett. Belépünk örökségünkbe egy napon, mindnyájunknak lesz ott örökségünk. Bizonyos vagyok benne, hogy mindnyájan kíváncsiak vagyunk rá, hogy vajon milyen lesz az, amikor vele leszünk az örökké valóságban. Tudjuk viszont, hogy minden csodálatos lesz. Ma még itt lent sátrakban élünk, és Pál ezt a mi testünket sátornak nevezi. Tudjuk pedig, hogyha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Második Korintusi levél, 5. rész, 1. vers. Ez a sátor visszatér a földbe, mert a test a sírba kerül a halál után. Mi kiköltözünk a sátorból. Ezt olvassuk. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Második Korintusi levél, 5. rész, 8. vers. Amikor távol vagyunk ettől a testtől, akkor már jelen vagyunk az Úrnál. Hazatérünk ő hozzá. Talán e földön nagyon drága házban lakunk. Van valami hírem neked. Valójában törékeny, ózsdi, összeomló sátorban lakunk mindnyájan. De egy napon megdicsőült testet kapunk, és akkor megkapjuk örökségünket. Lehet-e földön nagyon drága a házunk, de nem sokáig a miénk. A mi új testünk az örökké valóságra készül, és ővele leszünk örökkön örökké. Ez vár Isten gyermekeire. Inkább erre tekintek előre, mert minden általa és reálnézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Kolossé levél, 1. rész, 17. vers. Ő előbb volt mindennél. Az egész teljesség a testet öltés előtti Krisztusban lakik, és az egész teljesség a testet öltött Krisztusban lakik. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. Kolossé levél, 2. rész, 9. vers. Mi ő benne válunk teljessé. Ő mindenek előtt létezett. Ő a testet öltése előtti Krisztus. Minden ő benne áll fenn. Ő tart össze mindent. Ő tartja fenn a teremtett világot. Ő irányítja. A fenn áll görögül szünisztémi, ami azt jelenti, hogy összetartani. Ő a világ mindenség összetartó hatalma. Néhány évtizeddel ezelőtt valaki nagyon vakmerő tettet vitt véghez. Egyesítette az atomot. Az Úr Jézus minden egyes atomot összekötött, amikor megteremtette azokat. Az ember az atombontást végezte. Hidd el nekem, felszabadította a hatalmat. Gondolkodtál-e már azon a hatalmas erőn, ami a világ mindenség atomjaiban rejlik? Ha egy kézben tartható bomba hatalmas területet felrobbanthat e világban, akkor mennyivel több erő rejlik ebben a félelmetesen nagy világ mindenségben? Ki tart mindent együtt? Azt olvassuk, hogy ő nem csak megteremtette ezt, hanem össze is tartja. Azt mondanám, hogy ennek összetartásához óriási hatalom szükséges. Az Úr Jézus Krisztus képes erre is. Ugyanezt az igazságot ismétli előttünk a zsidókhoz írt levél. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szabával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Zsidókhoz írt levél, 1. rész, 3. vers. Ő csodálatos személy, dicsőséges hatalom. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Kolossé levél, első rész, 18. vers. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Hiszem, hogy ez a kulcsa a Kolossé levélnek, ami társlevele az efézusi levélnek és a filippi levélnek. Az efézusi levélben hangsúlyoztuk azt a tényt, hogy az egyház Krisztus teste itt lent ezen a földön. A hangsúly a testre helyeződött. A Kolossei levélben kiemeltük a testfejét, az Úr Jézus Krisztus személyét. Az efézusi levélben olvassuk, az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban. Efézusi levél, első rész, 22. vers. Végül a Filippi levélben látjuk az egyházat, amint végighalad a világon. Látjuk az egyházat a hívők életében. Ezek társlevelek. Elsőszülött a halottak közül. Tudta-e, hogy csak egy ember van, aki feltámadt dicsőséges testben? Ő az első zsengéjük azoknak, akik elaludtak. Amikor valamelyik kedves hozzátartozónk, aki Krisztusban meghal, és akinek testét a sírba helyezzük, akkor csak szállodába tesszük őt. Hogyan ez, mintha szállodába kerülne néhány napra, mert egy ragyogó hajnalon a test fölébred. Az ember már együtt van az Úrral. Amikor Krisztus eljön, hogy elvigye egyházát a világból, akkor a testünk föltámad Krisztus testének hasonlatosságában. Elvetették romlandóságban, de feltámad romolhatatlanságban. Első Korintusi levél, 15. rész, 42. vers. Olyanok leszünk, mint ő. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. János első levele, 3. rész, 2. vers. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy bemutatkozol nekem a Szentírásban, de azt is megmondod, hogy akkor látlak teljes dicsőségedben, ha olyan leszek, mint te. Add, hogy eljussak én is a te dicsőségedre. Ámen.